Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 315. dicséretünk első és második versét énekeljük most fennállva Isten tiszteletünk kezdetén. A 315. számú dicséretünk első és második versét, Krisztus Urunknak áldott születésén. Foglaljuk el helyünket, testvérek! Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit ünnepi Isten tiszteletünkön, elsősorban azokat, akik gyülekezetünk tagjai, különös tekintette azokra, akik már régóta nem tudtak közöttünk lenni, de most Isten kegyelméből mégis itt lehetnek, Isten hozta őket, és köszöntjük szeretettel azokat a testvéreket is, akik egyébként csak most vannak itt. Bátorítjuk azokat, akik itt laknak a környéken, Békásmegyeren, hogy ne csak most legyenek itt, hanem jöjjenek máskor is közénk. Akik pedig idegenből jöttek, családlátogatás vagy egyéb ürügy kapcsán vannak itt, azok megvigyék jó hírünket, ha Isten megáldja az ő itt tartózkodásukat. Szeretettel hirdetem, hogy következő gyülekezeti alkalmunk holnap lesz, ünnep másnapja is van, és esztendő utolsó úrnapja is. 9:30 órai kezdettel Isten tiszteletet fogunk tartani, úrvacsoraosztással egybekötve, és gyermek Isten tiszteletet is párhuzamosan. Hálásan megköszönjük a testvérek mindenféle adományát, amellyel gyülekezetünket, gyülekezeti életünket támogatták. Isten áldja meg mindazokat, akik jó szívvel adták ezt. És egyúttal emlékeztetjük is a testvéreket arra, hogy az egyház fenntartói járulékok ez idei befizetésének a határideje, az december 31-e lesz. Tehát a következő esztendőben már nem tudunk visszamenőleg erre az esztendőre egyházfenntartói járulékot befogadni, mert le kell zárjuk a könyvelésünket. Aki úgy érzi, hogy még rendezni szeretne valamit, attól azt kérjük, hogy december 31-ig tegye ezt meg, akár az Isten tisztelet keretében, akár a lelkészi hivatalban lehet ezt jelezni, akár banki átutalással is gyülekezetünk számlájára lehet utalni adományunkat. Közleményben jegyezzük meg, hogy mire, milyen célra küldjük az adományunkat. Az Úr legyen és maradjon minnyájunk őriző pásztora, így az enyém is, kicsit fátyolos a hangom, ezért nem fogok énekelni a mai Isten tiszteleten, hogy bírjam ezt erővel, és ebben kérem a testvérek megértését is, majd kezet sem fogok a testvérekkel, most kivételesen, bár ezért nagyon fáj a szívem, de nem szeretnék ott a bejáratba ácsorogni az Isten tisztelet után. Ebben is köszönöm a testvéreknek a megértését. Majd gondnok úr fog ott állni helyettem, de őt is kíméljék azért, amennyire lehet. Testvérek, az Úr maradjon velünk, őrizzen bennünket, és karácsony ünnepén most meghallgatjuk karácsony evangéliumát. Két evangélista ír erről, az egyik Máté, aki nagy vonalakban írja le nekünk karácsony történetét, a másik evangélista pedig Lukács. Lukács evangéliuma részletesen elénk tárja karácsony estének a történetét is, ezért innen olvasom most föl Lukács evangéliumának második fejezetéből az ígét, az első 20 versből. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát, bepójálta és jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra. Találtok egy kisgyermeket, aki bepójálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt mindaz, amiről üzen nekünk az Úr. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő gyermeket. Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig ezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a szívében. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik. Isten áldása legyen mindnyájunkon, akik halljuk az ő ígéjét, és adja, hogy szent lelke segítségével ne csak hallgatói, hanem megértői és megtartói is legyünk annak. Gyertek, kedves testvéreim, csendesedjünk el helyünkről felkelve, és imádkozzunk. Hálaadással magasztalunk téged ez ünnepen, szerető mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által. Leborulunk te előtted azért, mert hű és igaz vagy, aki betöltöd ígéretedet, és ennek is csodálatos jelét adtad abban, hogy elküldted a te fiadat üdvözítőnkül e világba. Magasztalunk téged az Úr Jézus Krisztusért, magasztalunk téged azért, mert az ő jövetelével, áldozatával megengesztelődtél, és kész vagy megbocsájtani mindazoknak, akik ő általa folyamodnak te hozzád bűneik bocsánatáért. Így jövünk most is mindannyian a te szent színed elé, és azért könyörgünk, hogy legyél irgalommal és kegyelemmel hozzánk, mert arra van szükségünk. Szükségünk van a te bocsánatodra, mert anélkül elveszettek vagyunk, és azok is maradunk. Kérünk, értesd meg velünk az evangéliumnak, az Úr Jézus Krisztusnak titkát ezen az ünnepen, talán először vagy újra, és engedd meg nekünk, hogy mindezt fölismerve ne kételkedjünk többé benned, hanem igaz hittel jöjjünk te hozzád, boruljunk le te előtted, és nyerjünk tőled sehol máshol el nem nyerhető bűnbocsánatot és örök életet. Legyél így a mi üdvözítőnké ezen a mai napon is, és egész életünkre nézve. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Kedves testvérek, az ige hirdetés meghallgatása előtt fogadjanak szeretettel egy énekkari szolgálatot. Szerettük volna a gyülekezetünk énekkarát is valamilyen módon összeszedegetni esetleg, de a járvány nem nagyon tette lehetővé. Tudják a testvérek, hogy a mi énekkarunknak nagyon sok gyakorlásra van szüksége ahhoz, hogy jól szólaljon meg az, amit eléneklünk, de a családunkban vannak szakavatottabb zenészek, akik egyedül is tudnak készülni otthon, és aztán reméljük, hogy most, amikor itt összeállnak előttünk, akkor jól fog megszólalni az, amivel készültek a gyülekezet szolgálatára. Úgyhogy a családtagjainkból verbúválódott alkalmi kórus szolgálatát fogjuk most meghallgatni. Köszönjük a szolgálatot. Tudják a testvérek, hogyha az elején félre gombolunk valamit, utána már nehéz helyre hozni. Úgyhogy a hangolás az mindig nagyon fontos, ha néha egy kicsit nem is úgy sikerül, ahogy kellene. Mert az nem jól indulunk, akkor nem is jól fogunk megérkezni végül. Kedves testvéreim, Isten igéjét János evangéliumából olvasom, és erről adok nektek tanítást az ő lelke segítségével. János evangéliumának első fejezetéből, az első fejezet 14. verséből. János evangéliumának első fejezetében, a 14. versben így ír az apostol: az ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Nagy családból jövök, ahol édesapám szájából gyakran elhangzott az, minél többen lettünk kamaszok, hogy értsetek a szóból. Ez volt az első figyelmeztetés. Értsetek a szóból. Aztán, ha nem értettünk, akkor jöttek egyéb fegyelmezési technikák, amelyel megpróbált bennünket terelgetni. Terelgetni a jó irányába. Azt gondolom, hogy a szónak rendkívüli jelentősége van az életünkben. Azon az első karácsonyon is, amelynek eseményeiről ma emlékezünk, különös jelentőség adatott a szónak. Ha bővebben olvassuk az evangéliumokat, akkor azt fogjuk látni, hogy egy angyal jött el és szólt Máriához. Aztán később Isten maga szólt Józsefhez. Majd újra angyalok szóltak a pásztorokhoz, erről hallottunk ma, és őket követték angyali seregek. Aztán a pásztorok szóltak Józsefhez és Máriához, elmondva nekik mindazt, amit hallottak, majd később mindazokhoz, akikkel találkoztak, és sorolhatnánk még hosszadalmasan. Ami számomra feltűnő ma, 2021-ben, amikor elolvasom ezeket a történeteket, hogy a Jézus születése körüli beszédek nagyon is egyértelmű beszédek voltak. Nem olvasunk sehol sem az evangéliumokban értetlenkedésről, visszakérdezésről, mert minden elhangzó szó és minden elhangzó beszéd tiszta és egyértelmű volt. Kedves testvérek, szoktuk mondani, hogy sok minden választ el bennünket attól az első karácsonytól, nem csak az idő, hanem a kultúra, a földrajzi távolság is, de úgy érzem, ha van különbség, ha van valami, ami elválaszt bennünket ma attól az első karácsonytól, akkor a szónak a hatása, az értelmezése az egészen biztosan az. Általában igaz az, hogy ma a kaotikus beszéd világában élünk. Nézzék csak meg a testvérek, ezzel vannak tele a hírportálok. Kimondunk dolgokat, aztán meg magyarázzuk, amit kimondtunk. Mindent is megmagyarázunk, ahogy mondják a mai szlengbe. Miért úgy mondtuk, amit mondtunk? Mit is értettünk pontosan alatta? Vagy esetleg megmagyarázzuk, hogy a hallgatók, a fogadók, azok, akik buták és együgyűek, mert nem értik jól, amit mi beszéltünk. Ebből aztán az következik a mai hétköznapiságban, hogy semmi sem az végül, aminek mondjuk, vagy aminek értjük. Magyarán a beszéd kapcsán bizonytalanokká lettünk. Gyakorlatilag a beszédünk is teljességgel megbízhatatlanná lett. Sokszor az ember már magában sem bízik. Hogyan mondjam el, szoktuk kérdezni, úgy, hogy ne értsék félre azt, amit én mondani akarok. Korunk emberének tehát egyik tragédiája az, hogy nem találja a helyes viszonyt a beszédhez, mert nem tud helyesen beszélni. Végletesen bizalmatlanná lettünk egyfelől minden beszéddel kapcsolatosan. Az ember így védekezik. Bárki mondhat bármit, bizalmatlansággal fogadjuk. Vagy a másik végletbe esünk, hogy hiszékenyek vagyunk. Hogy amit hallunk, azt rögtön bevesszük. Mindenféle kritika nélkül. Lehet azt mondani, hogy korunk embere a beszéd és a szó kapcsán végletessé lett. És ezért az is igaz, hogy a régieknek sem hiszünk lassan. Az, ahogy ma a beszédhez viszonyulunk, elhat arra, hogy a régen elhangzott beszédekhez is elkezdünk kritikusan állni. Sokszor föltesszük azt a kérdést, hogy hol találunk még igaz beszédet, és hol találunk még őszinte szavakat. Azt gondolom, hogy karácsony ünnepe közelebb visz bennünket a kérdés megválaszolásához. János így írja le, az ige testté lett. Az ige forrása, az ige, ami megtestesült testvérek, nem más, mint Isten. Az ige lett testté. Minden, amit Istenről tudunk, az az ő szavából, az az ő önkijelentéséből való. Semmiben nem lehetünk biztosak Isten felől, csak abban, amit ő nekünk magáról kijelentett. Beszélt nekünk magáról az Ószövetség idején, proféták által, az írott ige által, amely már akkor keletkező félben volt, és most itt van a kezünkben teljességgel, és beszélt ehhez a világhoz benne hozzánk is Isten, a testté lett ige által. Azonban a mai ember, aki a beszéd igaz voltában már nem tud bízni, már megrendült, már szüntelenül kételkedő, mindig azt kérdezi, amikor az igével találkozik, akár olvasott formában, akár úgy, hogy hirdetjük az igét, beszélünk az igéről. Szóval a kételkedő ember mindig azt kérdezi, hogy igaz-e az, amit Isten magáról mondott? Hihetünk-e Istennek, az ő szavának, az ő beszédének? Annyi mindent állít Isten magáról, ami hihetetlen. És valljuk meg őszintén, Isten annyi mindent mond el rólunk is, amit nem szívesen hallunk, meg a világunkról is, hogy az ember fölteszi azt a kérdést, igaz-e ez? Valóban úgy van, ahogy az Isten mondja, vagy úgy, ahogy én gondolom és én mondom, ahogy én látom és én tapasztalom. Akik megismerik mindazt, amiben Isten beavat bennünket, azoknak még inkább kérdéssé válhat, tényleg így van ez? Ugyanis Isten a mi világunkról és rólunk emberekről nem sok jót mond. Mondhatnánk így is, hogy Isten nem nagy jövőt ad nekünk, amikor rólunk beszél. És az ember ilyesmit nem szeret hallani. Nem szeretünk a halálról gondolkozni és a halálról beszélni. És általában nem szeretjük, hogyha a vég közel jön valamilyen formában hozzánk. Nem szeretünk arról hallani, hogy az a világ, amit építünk, ahol pénzzel, munkával jelen vagyunk, gyarapítjuk a láthatókat, egyszer csak el fog múlni. Az ember fölteszi a kérdést, hogy igaz ez? Hihetünk Istennek? Valóban így van ez? Gyakran elmondom a testvéreknek, hogy a keresztény hit az nem más, mint igazat adás Istennek. Isten igéjének, Isten beszédének a hallása, a szívünkbe vétele és az igenlő, helyeslő, egyetértő, igazat adó viselkedés Istennel szemben. Azok, akik persze még nem járnak hitben, azt kérdezik tőlünk, hogy nem vagyunk-e hiszékenyek? Nem vagyunk-e hiszékenyek? Volt egy olyan történelmi korszak, ahol a vallást ópiumhoz hasonlították. Bódítószerhez. A hitet, az Istennek való igazat adást. Hogy az csak valami, amit az ember magához vesz, hogy attól kábult állapotba kerüljön, hogy ne lássa a realitást, a valóságot. Kedves testvérek, amikor azt kérdezik tőlünk, hogy nem vagyunk-e hiszékenyek, akkor mi erre azt mondjuk, hogy nem, nem vagyunk hiszékenyek. Van bizonyítékunk arra nézve, hogy Isten az igazat, a valódit mondja? Van bizonyítékunk arra nézve, hogy Isten nem vezet félre, hogy tényleg az a valóság, amit ő megosztott velünk, önmagáról és rólunk emberekről is, a világunkról is? Testvéreim, 2000 esztendeje, több mint 2000 esztendeje, objektív bizonyítéka is van a világnak arról, hogy Isten igaz, és az ő szava is igaz. Annyira objektív ez a bizonyíték, hogy egyszer mindenkit vádolni fog, aki ennek a bizonyítéknak, ennek az isteni szónak, igének nem hitt és nem adott igazat. Ugyanis, hogy olvastuk az igéből? Mit mond el nekünk János evangélista az Úr Jézus Krisztus földre érkezése kapcsán? Azt mondja testvérek, hogy az ige testé lett. Isten beszéde, amely Istentől elválaszthatatlan, igaz, szent és tiszta, azon az első karácsonyon megtestesült. Isten beszéde, Isten maga fizikai valósággá lett közöttünk. A láthatatlan Isten, akinek addig csak a szavát hallotta ez a világ, egyszerre láthatóvá tette magát ebben a világban. De nem csak láthatóvá lett ő, hanem egyúttal a szó, amely a régi paradicsomi szó, az ígéret teljesedett be. Isten beszélt a paradicsomban az emberhez a bűneset után, és azt mondta, hogy el fog jönni az asszony magva, hogy a kígyó fejére taposson. Isten megmondta előre, hogy így fog szabadulást szerezni az elveszett ember számára. Így fogja Isten kiszabadítani a bűn kötelékébe gabajodott embert, hogy elküldi az asszony magvát, aki majd a kígyó fejére tapos. Az ige, az ott kimondott szó, az ígérvény megtestesült. Testé lett, beteljesedett, azt mondja el nekünk János. Nyilvánvaló nem csak a fizikai megjelenésre igaz ez, hogy az Úr Jézus Krisztus megszületett, aztán nyilván felcseperedett, felnőtt, hanem az ő egész valójára nézve. Az ige, az Isten beszéde, Isten maga, amely már volt annak előtte is, Jézusban testet öltött, és megmutatta Isten nekünk az ő igaz, tiszta voltát. János azt mondja, hogy mi láttuk az ő igazságosságát, az ő kegyelmességét. Mondhatnánk így is, láttuk és tapasztaltuk az ő szeretetét, és az ő haragját is. Testvérek, a testélet ige körülbelül 33 esztendőn át volt elérhető az emberiség számára. Ebből 3 esztendőn át hatalmas nyilvánosság előtt. A testélet igét, a megtestesült Istent a bűnös emberek megpróbálták vizsgáztatni, megpróbálták irányítani. Többször olvasunk arról, hogy megpróbálták őt félreállítani, kiiktatni. De végül a testélet ige győztes maradt. Méghozzá nem csak úgy éppen hogy, ahogy sokszor a magyar válogatott győztes marad, hanem egyedül, minden emberi segítség nélkül teljes győzelmet vett a testélet ige. Kedves testvéreim, hogy az Isten beszéde, az Isten igéje igaz, megbízható, hiteles, arra a testélet ige a bizonyíték ebben a világban. Téved mindenki, aki most itt akarja Istent vizsgáztatni, mert Isten levizsgázott. Hadd mondjam úgy, hogy Istennek hiteles diplomája van, ami nem veszett el, amit nem mások írtak, amit nem összeollózott. Istennek mindenek fölött bizonyítéka van. Isten megnyilvánulása igaz voltának bizonyítéka a testélet ige. Isten hitelességi bizonyítványa a testélet ige, ami Urunk Jézus Krisztus. János, aki Jézus tanítványa volt, kortárs, egy a legközelebbiek közül, szemtanú, így beszél róla, közöttünk lakott, és mi láttuk. És ez nem csak azt jelenti, hogy hébe-hóba találkoztunk, láttuk őt, hanem azt jelenti, hogy együtt voltunk vele, együtt éltünk vele. Mi láttuk őt, azaz ismerjük őt. Mi tudjuk, hogy kicsoda ez a Jézus Krisztus. Ezért a róla való bizonyságtételünk, a róla való beszédünk is hiteles. Mi több, megtudjuk az evangéliumokból, hogy éppen ezeket az apostolokat hatalmazta fel ez a Jézus Krisztus. Mondhatom így is, hogy csak őket hatalmazta fel arra, hogy őróla hitelesen bizonyságot tegyenek. Hogy őróla elmondják mindazt, amit nem csak annak a kornak kellett tudnia, hanem nekünk is. Kedves testvéreim, aki igaz beszédre vágyik, aki megbízható szóra vágyik, aki ezt keresi ma, amikor a beszéd semmivé lett a mi világunkban, annak ma is az Úr Jézus Krisztusra kell figyelnie. Ma is igaz az Isten beszéde, a testélet ige ebben a világban. És igaz az a beszéd ebben a világban, ami az igéből indul ki, és az igére épül. Azt kell, hogy mondjam nektek, hogy igaz az ige hirdetés is, amennyiben az az igének a hirdetése. Aki igaz beszédre vágyik, annak ezt kell meghallania. És aki nem akar csalódni, annak a testélet ígére, az Úr Jézus Krisztusra kell hallgatnia. Jézus Krisztus nyilvánvalóan megerősítette Isten korábbi szóbeli kijelentéseit. Aláhúzta Jézus, betöltötte Jézus. Megerősítette előttünk és a világ előtt azt, hogy ennek a világnak, amelybe beleszülettünk, amelyen utasok vagyunk, Istentől megszabott rendje van. Hogy ebben a világban nem lehet akárhogyan élni. Ezt Isten elmondta az Ószövetségben, a testélet ige pedig megerősítette. Ezen a földön nem élhetsz akárhogyan, mert Istentől megszabott rendje van a dolgoknak, amelyeket ő a teremtő, a teremtés jogán szabott meg. Meg kellett tudnia mindenkinek, testvéreim, Jézus a testélet ige által, hogy aki ettől elhajlik, hogy aki sutba vágja a teremtési rendet, mert kételkedik Isten szavában, abban, hogy az igaz, hogy az a valóság, az ennek a magatartásának büntetését fogja venni. Jézusról gyakran beszéltek, és beszélnek úgy az emberek, hogy Jézus maga a szeretet, ott aztán nincs semmi, ami rossz, csak a szeretet győz mindenek felett. De testvéreim, Jézus világosan beszélt arról, hogy aki nem hisz, aki nem ad igazat Istennek, aki nem hajlik bele Isten teremtési rendjébe, azt mondta Jézus, el fog kárhozni. Világosan beszélt Jézus. Azt mondja az ige, és erről beszél Jézus Krisztus, hogy mi mindnyájan elhajlottunk Isten teremtési rendjétől. Mi mindnyájan elhajlottunk Isten teremtési rendjétől. Aki bűnösként nem Jézus Krisztusnál keresi a megoldást, testvérek, az el fog veszni. Mert azt mondja a testélet ige, hogy ő az, akit Isten azért küldött, hogy megkeresse az elveszetteket. Ő az, aki visszavezet bennünket az Atyához, Isten teremtési rendjébe. Ő az, aki üdvözít. Nincs rajta kívül más. Testvéreim, aki Istentől való elhajlottságában nem Jézus Krisztusnál keresi az utat, a megoldást vissza a jóba, az igazba, az mind el fog veszni. Mert a testélet ige az, aki legyőzte a bűn urát, a sátánt, és ezért azt mondja az ige, hogy egyedül neki van hatalma a bűnt megbocsájtani. Egyedül neki van hatalma arra, hogy bennünket a bűn kötelékéből kiszabadítson, hogy lábra állítson, hogy a bibliai kifejezést használjam, hogy helyre állítson. Mert az Isten teremtési rendjében az embernek van helye, és ez a hely nem az, hogy a bűnbe beleveszve, belegabajodva, maga tehetetlenül éljük végig az életünket. Ki az, aki ki tud innen bennünket szabadítani? Egyedül az a Jézus Krisztus, a testélet ige, testvérek, aki legyőzte a halált, aki legyőzte a bűnt, aki legyőzte a sátánt, egyedül ő az, aki elvette a mi ítéletünket, és aki képes megszabadítani. Ő maga mondja, hogy aki hisz ő benne, aki igazat ad neki, és aki mindvégig kitart, az üdvözülni fog. Kedves testvéreim, 2000 éve Isten szava megtestesülve, bizonyítottan jelen van és szól ebben a világban. Az Ószövetségben szólt először is Isten kifejezetten az ő népéhez. 2000 esztendő óta Isten beszél az egész világhoz, hozzád és hozzám is. Tudjátok, ebben a világban az a mi lehetőségünk, hogy szavazzunk, hogy kinyilvánítsuk a szavazatunkkal azt, hogy kinek a beszédét hisszük és értékeljük. Az ige, a testélet ige megáll. Nem a mi szavazatainktól függ az igaz volta. De hogy megmenekülsz-e általa, az annak lesz a következménye, hogy elfogadod, vagy elutasítod magadtól. Azt kérdezte apám, értesz-e a szóból? Én is azt kérdezem tőletek, kedves testvéreim, értetek-e és értünk-e a szóból? Értünk-e a testélet ígéből, a Jézus Krisztusból? Amikor a világ nem ért az Isten egyértelmű szavából, akkor Isten mindig keményebb eszközökhöz nyúl. Nem csak világméretekben, hanem így van ez a mi személyes életünkben is. Boldog ember az, aki ért a szóból, aki ért a testélet ígéből. Adja meg az Úr nekünk azt, hogy azok közé tartozzunk, akik értünk a szóból. Akik nem vitatjuk bűnös voltunkat, akik nem keresünk ebből más kiutat, mint a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust, az ő kegyelmes bűnbocsánatát. Adja meg Isten nekünk azt, hogy készek legyünk életünk teljes idejében az ő szavának, amely beavat bennünket, az ő rendjébe, amely a mi javunkat szolgálja, igazat adni. Arra kérlek benneteket, vizsgáljuk meg az életünket. Értsünk a szóból. És ha valahol azt mutatja a mi életünk, hogy gőgösek vagyunk, hogy ellenállunk, ott kérjük az ő bocsánatát. És hozzunk egy döntést arról, hogy Uram, én érteni akarok a szóból. Én hiszem, hogy neked van igazad. Mert hogy a te szavad igaz, azt bizonyítottad a testélet ige által. Hadd zárjam azzal ezt a prédikációt, hogy akik értenek a szóból, azoknak Isten boldog jövőt ígér. Elkészített boldog jövőt. Megkérdezhetitek, honnan vagyunk mi ebből, erről olyan biztosak? Onnan vagyok biztos, hogy értek a szóból. Értek a szóból. Nem magamba vagyok biztos. Nem a világba vagyok biztos. Egy dologba vagyok biztos. Isten szavába. Erre hívlak és bátorítalak benneteket is. Erősödjünk meg. Az Úrba vetett hitünkben, bizalmunkban majd ez asztal körül is közösségünkben. Amen. Gyertek testvérek, helyünkről fennállva a 318. dicséretünkből énekeljünk 5 verset. Rövid versei vannak ennek a dicséretünknek. 318. dicséretünk, az első 5 versét énekeljük. Jer, minnyájan örüljünk, és szívünkben vígadjunk. Elfoglalva helyünket imádkozzon, testvérek. Ismered a mi szívünket, Urunk, és tudod, hogy mennyi kétség van bennünk a Te szavad iránt, annak igazsága iránt, és hogy valóban kételkedünk a Te szavadnak igaz voltában, arról mindennél jobban beszél a mi engedetlen életünk, a mi sok-sok kicsiny hitűségünk. Köszönjük neked, hogy ezen az ünnepen emlékeztetsz bennünket arra, hogy a Te szavad megáll, igaz, igazságos, tiszta és szent. Pontosan úgy és olyan, mint amilyen a mi Urunk Jézus Krisztus volt, akiben testé lett az ige. És akinek láthatták az akkori tanúk dicsőségét, igazságát, szentségét, tapasztalhatták szeretetét. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy a szívünkben megtagadjunk minden kicsiny hitűséget a Te szavaddal szemben. És kérünk is Téged arra, segíts meg egyen-egyenként mindannyiunkat, hogy ne másra, egyedül a Te kijelentésedre, a Te szavadra, az Úr Jézus Krisztusra épüljön föl a mi egész életünk. Olyan sokat csalódtunk már emberi szóban, talán olyanokéban is, akikében nagyon megbíztunk. De köszönjük, hogy aki a Te szavadra hallgat, az soha nem fog csalódni semmiben. Dicsőítünk és magasztalunk Téged azért, mert a Te szavad oly sok jót fed fel előttünk. Kérünk Téged, segíts, hogy ne keressük máshol a jót. Egyedül csak úgy és abban, amiről Te magad azt mondod és állítod. Köszönjük Te neked, hogy megnyithatjuk szívünket Te előtted. Segíts is meg ebben bennünket, ha nem tettük volna még meg. Értesd meg velünk, hogy valójában erre van szükségünk, hogy megmeneküljünk és éljünk. Így kérünk Téged önmagunkért, családtagjainkért, szeretteinkért, akik még vitatják a Te igazságodat. Így kérünk azokért az emberekért, akik hallják ugyan a Te beszédedet, de olyan gyorsan ellökik azt maguktól, okoskodva, maguk számára azt bizonygatva, hogy nem igaz az. Segíts, Urunk, hogy mint a Te igédnek tanúi, hadd tudjunk szólni mindenkor bátorsággal, erővel, szeretettel, és hirdetni mindazt, amit tőled vettünk. Hadd legyünk igédnek hirdetőivé, egyen-egyenként mindnyájan, akik a Te gyermekeiddé lettünk, akik megszabadítottunk arra, hogy a Te teremtési rendednek megfelelően éljünk. És hadd legyen így a Te igédnek hirdetésévé, hirdetőjévé ez az egész gyülekezet. Legyél itt közöttünk újra és újra szent lelked által, szentelj meg, fegyelmezél bennünket, hogy ne hajoljunk el tőled, hanem szívünkben és lelkünkben igazat adva néked, egyre inkább élhessünk a Te dicsőségedre. Így hallgass meg most bennünket is, amikor imádkozunk Te hozzád. Amen. Az elkövetkezendő percben kiki a maga csendességében személyes imádságát mondatja el az Úr színe előtt. Gyertek testvérek, helyünkről felállva, közösen is imádkozzunk, úgy, ahogyan a mi Úrunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen.